Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most fel a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, amikor Jézus megparancsolta a kerességet. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor ezt a kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak. Ha így van, hangos szóval azt feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd egykoron ő maga önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval felejétek, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallást a gyülekezettel egyetemben, a mi hitünkről, ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá paklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy jó vagy. Egyedül ezen a nagy világ mindenségen belül csak rád mondhatjuk, hogy jó. A szó teljes, magas és mély értelmében egyaránt. Köszönjük, hogy jóságodból van ez a világ. Jóságodból van az élet. Jóságodból vagyunk mi emberek. Különösen is hálásak vagyunk most ezért a kicsi életért, akit tőled kaptunk, hiszen minden élet a tiéd. Köszönjük azt a bizalmat, amivel ránk bíztad őt, ahogy bízol az édesapában és az édesanyában, a keresztszülőkben és a nagyszülőkben, és ahogy bízol a gyülekezet közösségében, hogy odaadtad nekünk ezt az életet. Szeretnénk úgy élni előtte, hogy ahogy növekszik, nyíljon a kis lelki szeme arra, hogy egyszer a szája rákérdezzem, hogy ki is az Isten, és akkor tudjon az életünk után az ajkunk is bizonyságot tenni rólad. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád is bízhatjuk őt, hiszen neked gondod lesz rá, sokkal inkább, mint ahogy mi gondot tudunk viselni rá. Kísérd lépteit, légy irgalmas hozzá, ha botlik és esik. Adj meg neki mindent ahhoz, hogy felnőhessen és élhessen majd úgy, hogy a te nevedre az ő életén keresztül is áldás származhasson. Könyörögve kérünk, hogy lelked által cselekedd meg, hogy amikor mi most elkereszteljük őt a te szent egyházad tagjai közé, akkor te beemeled őt a te szeretett szövetségedbe. És amikor mi beírjuk az ő nevét egy földi anyakönyvbe, te beírod az ő nevét a Jézus vérével az örök élet könyvébe, és kérünk, ne töröld ki őt onnan soha. Áld meg, amit most cselekszünk, amikor a te parancsodra megkereszteljük őt. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kicsi keresztneve. Hajtsd előre a fejét. Lajos Nimród, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessék visszahozni. Tessék közelebb hozni. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljátok helyet. Foglaljunk helyet, testvérek. Keressük ki és énekeljük a 165. számú dicséretünket. 165. számú dicséretünk első három versét. Az első vers így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Thank you. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 14. részéből, annak első 5 versét. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésére, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Dicsőítünk Isten mindenség alkotója és ura az élet csodájáért. Dicsőítünk a velünk közölt jóságodért. Dicsőítünk hallható és érthető szavadért, az ígéért. Köszönjük, hogy nem csak életet kaphattunk tőled, hanem te magad bíztál ránk is életeket. Köszönjük, hogy szülők lehettünk, és nagyszülők. Köszönjük gyermekeinket, unokáinkat, és minden ránk bízottat. Magasztalunk testi és lelki ajándékaidért, ennek a gyülekezetnek a közösségéért, amelynek tagjai lehetünk, és amelynek közösségében ma szent színed előtt együtt állhatunk meg. A szentek közösségében könyörgünk hozzád, a közénk érkezett gyászoló testvéreinkért, akik szerettüket veszítették, és a seb fájdalmas, élő és égető még. Jöjj közel hozzájuk, vigasztaló lelkeddel. Hadd éljék át testvéri közösségben a feléjük áradó szeretetünket, együttérzésünket, imádságainkat. Könyörgünk a gyülekezet betegeiért, különösen is egy asszony testvérünkért, aki hihetetlen megpróbáltatásokon megy át. Legyél hozzá, Urunk, nagyon irgalmas. És könyörgünk minden szegényért, éhezőért, kivetettért, lenézettért, hátratételt szenvedőért. Cselekedd meg velünk, hogy legyen kegyelmes szemünk, irgalmas kezünk, neked tetsző módon szóló szánk, hogy tanuljuk meg törölni a könnyeket, emelni az elesettet, mellé állni a nyomorultnak, hogy betölthessük földi küldetésünket, mint egyház, mint gyülekezet, mint hívő emberek. Kérve kérünk, Áld meg Isten tiszteletünket azzal, hogy megszólalsz közöttünk, és megszólítasz bennünket, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek, a már eddig is énekelt 165. számú dicséretünknek a negyedik versét énekeljük. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó, áldott lelked. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 14. részéből, annak 24. és 25. verseit. Ha minnyájan profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik. És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, és így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Foglaljunk helyet. Csodálatos könyvet olvasunk mi, a Biblia olvasó kalauzunk szerint, napról napra, és ez az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Ez a könyv azért csodálatos, azért izgalmas, azért különleges, függetlenül attól, hogy valaki hívő emberként olvassa vagy nem, nyilván sokkal jobb, ha valaki hívő emberként tudja olvasni, mert a látható egyház, amit látunk egyházként, több mint 2000 esztendeje, a látható egyháznak a születése, a növekedése, a missziója ebben a könyvben írattatott meg. És nincs még a Földön egyetlen egy olyan történés sem, amely 2000 esztendeje folyamatosan lenne. Nincs még egy olyan szervezet, nincs még egy olyan közösség, és nem is lesz soha, mint az egyház, amelyik ezerféle módon kipróbáltatott, megpróbáltatott, hibázott, és vétettek ellene, bántották kívülről, és rontották belülről. És mégis itt van 2000 év után is. Nos, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, amelyet ajánlok szeretettel, hogy olvassunk. Éppen ezt a csodát mondja el, és próbálja megmagyarázni a mindenkori ember számára. Az egyház feje Jézus. Mielőtt az Úr Jézus a mennybe ment, földi szolgálata után, elmondta, hogy hogyan fog végigmenni az evangélium a világon. Azt mondta a tanítványainak, hogy vesztek erőt, minek utána eljön reátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. És sorba mondta Jézus, először Jeruzsálembe, vagyis a zsidóknak kell beszélnetek én rólam. Azután Samáriába, ahol egy kevert nép élt, zsidó és pogány kevert nép. Majd onnan tovább megy az evangélium, mondta Jézus előre, és elindul a széles nagy világba. És pontosan így történt. Először Jeruzsálembe és a zsidók hallották a Jézusról szóló evangéliumot. Aztán kiszorultak onnan a Jézus tanítványai. Így mentek messzebb Jeruzsálemtől, és jutottak Samáriába. Aztán onnan is tovább kellett menniük, és szétszórattattak az egész világon. És látjátok, nem lehet ellene tenni. Akármit próbál az ember, akár szembeáll vele, akár közönyös hozzá, az evangélium útja folyamatosan megy tovább. A világ legcsodálatosabb történése maga az egyház. Nos, a tanítványok vettek szent lelket, és Jézusnak tanúi lettek. Ezen az egész rendkívüli és csodálatos úton, ami a Jézus tanítványainak a tanúskodásáról szólt Jézusról, mert azt is megmondta, ami megváltunk, hogy én rólam kell beszélnetek, mert az embereknek mindig én rám lesz szüksége. Lehet sokáig nem tudják, de minden lelki éhező, minden szomjas, minden összetört, minden vesztes, minden síró, minden megpróbált élet tulajdonképpen engem keres, mert én vagyok a megoldás. Ebben is tévedhetetlen Jézus. Nincs az embernek más megoldása. A maga bukásában, összetöretettségében, veszteségeiben, könnyei közepette, elromlott családi otthonába, tönkrement házassága romjai közt élve, közösség nélkül élve, csak Jézus. Ezért megmondta az Úr Jézus a tanuknak, a mindenkori tanítványoknak, hogy rólam kell, hogy beszéljetek, hogy én vagyok. És aki engem megismer, az megismeri az én hatalmamat, szeretetemet, jóságomat és irgalmamat, és az élete megváltozik, és minden megváltozik benne is, meg körülötte is. Ezért 2000 év óta az egyház, a kereszténység nem akar tudni másról, csak Jézusról. Még mindig csak itt tart. És addig lesz rá szükség, és addig lesz egyház, amíg csak itt tart. Most Jézus ezen az úton, hogy a tanúk beszéltek róla, a hallgatók számára különös jeleket és csodákat is adott. Úgyhogy amikor Jézus tanítványai valahol megjelentek és elkezdhettek beszélni Jézusról, hogy ki ő, akkor azt tette Isten lelke, hogy az így beszélő tanítványoknak olyan erőt adott, amellyel ők egész rendkívüli dolgokat voltak képesek mondani és tenni. Különös erő hatotta át a tanukat. Ez az erő pedig nem más, mint a Szentlélek. Amikor eljő reátok a Szentlélek, lesztek nékem tanúim. Tehát a sorrend ez, amikor Isten lelke valakinek az életére kitöltetik, csak abból lesz majd tanú Jézusról, de abból az lesz. Vesztek erőt. Bizony, kedves testvérek, sokan sokfelé éppen ezt az erőt hiányolják a keresztény egyházból. Sokan fordulnak el a nagy történelmi egyházaktól, és fordulnak kis közösségek felé, ahol úgy vélik, hogy jelen van ez az erő.
És vonzódnak is az emberek olyan közösség felé, olyan magukat egyébként kereszténynek mondó közösségek felé, ahol valami fajta erő mutatkozik. Vasárnapról vasárnapra láthatják, akik nézik a hit gyülekezetének a vidám vasárnapi istentiszteleteit, de sokan nem tudják róluk, hogy ők egy karizmatikus közösség, akik nyelveken szólnak, mint Isten lelkének, erejének egyik adományával bírók. Sokan nem tudják, hogy itt egész közel hozzánk a volt Tátra moziban rendszeresen tartanak istentiszteleteket, ahol időről időre megjelennek úgynevezett lélek által gyógyító papok, és betegeket és nyomorultakat visznek oda, várva, hogy meggyógyuljanak. És rendszeresen lehet ma már látni a világ különböző televíziós csatornáinak a közvetítésén keresztül, hogy vannak olyan keresztény Isten tiszteletek, ahol valami fajta erő megjelenik, és emberek, akik bottal jöttek, bot nélkül mennek. Emberek, akik nem tudtak lábra állni, lábra állnak. Vesztek erőt, miután eljön reátok a Szentlélek. Kedves testvérek, ennek a rendkívüli erőnek, amit Jézus összekötött a Szentlélekkel, a jelenléte végig kíséri a keresztény egyház történetét. Végig kíséri. A kezdetektől mind a mai napig. Éppen a most olvasott igénk is erről beszél, hogy a Szentlélek ereje, jelenléte nyomán két dolog mindig jellemző volt a keresztény egyház gyülekezeteire, minden felekezetben. Katolikus, evangélikus, baptista, református, mindegyikben. Ez a két dolog pedig a nyelveken szólás és a prófétálás. Nagyon érdekes, hogy a fölolvasott ígében Pál apostol nem egymás mellé teszi ezt a két dolgot, hanem egymással szembe helyezi. Nyelveken szólás és prófétálás. Egymással szembe helyezi őket, és kimondja a végső mérlegelést, amikor ezt adja, nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól. Kedves testvérek, ma erről a két dologról szeretnék röviden beszélni előttetek. Nyilván ez elsőrenden azoknak lesz érdekes, akik tartoznak valamelyik keresztény közösséghez. Mert ott találkoznak ezzel a két lelki ajándékkal. Vagy az élet gyakorlata, vagy a szó szintjén. De mert az egyház egész történelmét a mai napig hívő és hitetlen számára látható módon kíséri mindkettő, a nyelveken szólás is, meg a prófétálás is, szánjunk egy kis időt ma erre a két dologra. A nyelveken szólás alatt éppen az első pünkösdi történés okán a Szentlélek által adott különös beszédet értik. Ha valaki egy ilyet lát és hall, akkor azt fogja tapasztalni, hogy semmit nem ért. Amikor egy ilyen közösségbe bekerül, és valaki vagy valakik ezt a különös dolgot művelik, azt fogja érzékelni, hogy lehet, hogy szavakat megért abból, amit az illető mond, de nem érti, amiről beszél. Sőt, leginkább azt éli át, hogy egyetlen szót sem ért, még akkor sem, ha több világnyelvet ismer. Pál apostol a szeretet himnuszában ezzel kezdi a tanítását. Ha embereknek vagy, angyaloknak nyelvén beszélek is. De szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén beszélek is. Nem tudjuk, csak gondoljuk, hogy ez a különleges beszéd, amit nyelveken szólásnak mondanak, ez az angyalok nyelve. De nagyon elgondolkoztató, hogy az apostol azt mondja, ha ilyen ajándékom volna is, de szeretet nincsen én bennem, akkor hiába van a legnagyobb kegyelmi ajándékom is, semmit nem érek, mert a legnagyobb Isten szeretete maga a szeretet. Amikor a nyelveken szólásról beszél a Biblia, az mindig azt jelenti, hogy valaki egy elragadtatott állapotban különös módon imádkozik, Istennel van közösségben. Magát építi közben. Ezért mondja az apostol, hogy ha valaki meg nem magyarázza azt a beszédet, amit akkor mond, akkor azzal többet árt, mint amennyit használ. Akkor mi is ez a nyelveken szólás? Kedves testvérek, nyilvánvaló módon egy jel. És a keresztény egyház történetének a legelejére rendkívül intenzív módon jellemző volt. Egy jel. Egy jel volt arról a többieknek, hogy ez a valaki, aki nyelveken szól, ez a valaki, ez hisz. Hogy ez hívő. És éppen Isten szent lelke pecsételi meg ezzel az ajándékkal, az angyalok nyelvével. Hogy a többiek elhiggyék, hogy ez hisz a Krisztus Jézusban. Egy jel volt, amit Isten felhasznált. Nagyon érdekes, hogy amikor a keresztény misszió kiterjed már az egész világra, akkor szinte teljesen megszűnik. Ugyanakkor egy-egy gyülekezetben, így Korintusban is él tovább, kisebb közösségekben. Sajnos sok gőgösség született ennek nyomán. Sokan gondolták úgy, hogy különb keresztény az, az az igazi keresztény, akit a Szentlélek megpecsétel ezzel a rendkívüli különös ajándékkal, hogy az angyalok nyelvén beszél. Az egyháztörténet során egészen háttérbe szorul, de soha nem szűnt meg. Aztán a 60-as években az egész világon új erőre kapott. Így születtek Magyarországon is olyan új keresztény közösségek, ahol ezért a lelki ajándékért imádkoznak, és ebben gyakorolják magukat. Kedves testvérek, az Ószövetségben is van ilyen extatikus állapot, és a pogány vallásokban is létezik ez. Nem keresztény specifikum. Nyilvánvaló módon éppen ezért ezzel vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell. Pál apostol azonban ezzel szembeállít valami mást, és ezt úgy nevezi, hogy a prófétálás. A prófétálás lelki ajándéka. És elmondja, hogy a prófétálás a lényeget munkálja. A kereszténység lényegét. Mi a kereszténység lényege? Kedves testvérek, a kereszténység lényege az, hogy megértsem és megcselekedjem, amit Isten mond. Ennyi a kereszténység lényege. Megértsem és megcselekedjem. A legtöbb keresztény gyülekezetben az az igazi baj, hogy megértjük, amit Isten üzen nekünk hétről hétre, csak nem cselekesszük meg. vagy mert nem vesszük komolyan, vagy mert felülbíráljuk. A prófétálás azt jelenti, hogy Isten nyilvánvaló módon üzen valamit, és én azt meghallom és megcselekszem. Sokan úgy gondolják, hogy a prófétálás egy jövendőlés. Használják így is a mindennapi beszédben, hogy prófétál, hogy megjövendől valamit. A legritkább esetben ez. Amikor az Isten igéje arról beszél, hogy prófétai szó hangzik, az mindig egy konkrét dologra, nagyon személyesen valakinek szóló isteni eligazítást jelent. A proféták a legritkább esetben beszélnek a múltról. A legritkább esetben beszélnek a jövőről. Tévedés ezt hinni, hogy ezt jelenti a profétálás. A köznép, a köznyelvünkben ezt gondoljuk alatta, megprofétálta, előre megmondta. De nem ezt jelenti a Biblia tanítása alapján, hanem egy konkrét adott élethelyzetben mit üzen az Isten, hogy segítsen, hogy eligazítson, hogy az életemet jobbítsa, kimozdítsa, hogy valami fajta megoldás felé vigyen el. A kereszténységnek ugyanis ez a lényege, megérteni Isten beszédét, és megcselekedni azt. Most, amikor prófétai szó hangzik, az mindig arról szól, hogy mit akar Isten elérni nálunk. Hova akarja az életünket elvezetni az Isten? Pál apostol a prófétai szóról azt mondja, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit egy ember Istentől kaphat. Én nagyon hiszem, hogy a mi pesterzsébeti gyülekezetünkben hétről hétre hangzik a tanítás is, az általános eligazítása Istennek a mindennapi élet általános dolgairól, és hangzik a prófétai szó is, amikor Isten valamit nagyon konkrétan, nagyon személyesen nekünk mond. Akkor ültünk hasznosan egy Isten tiszteleten, amikor úgy tudunk fölállni, hogy meghallottam és megcselekedtem, amit Isten nekem ott mondott. Felesleges Isten tiszteletek sora csak árt nekünk, amikor meghallom és megértem, csak soha nem cselekszem meg, amit Isten nekem mond. Ugye, testvérek, templomban nem azért járunk, hogy eltöltsünk egy órát. Nem azért járunk, hogy a lelkem megnyugodjon. Nem azért, mert néha úgy érzem, hogy tartozom már ezzel ennek az Istennek, hát ha van, hogy egy kicsit ott legyek. Isten tiszteletre azért járunk, hogy Isten prófétai szava eljusson a fülemig, a szívemig, majd az akaratomig, az életemig. Mert ha ezt megengedem, vagyis a hallott igét magamra vonatkoztatom, és nem úgy, ahogy oly sokszor hallottam már, templomból kimenő atyafi nekem mondta, hogy milyen kár, hogy nem hallotta a férjem, vagy milyen kár, hogy ezt nem hallotta a feleségem, milyen kár, hogy az unokám ezt nem hallotta, és nem értette meg, hogy nem a férjének szól az ige, és nem a feleségének, és nem az unokájának. Isten ugyanis éppen veled akar beszélni, nem a szomszédoddal. A prófétai szó azért hangzik, hogy Isten valamibe nagyon konkrétan kimozdítsa az életedet. Hogy valamibe úgy tanácsoljon, hogy meggyógyulj. Aki magára veszi a prófétai szót, Isten beszédét, és nem rázza le magáról, ott kibékülnek a veszekedő házastársak. Ott kibékülnek az édes testvérek. Ott kibékülnek a barátok. ha a prófétai szót, Isten ígéjét magadra tudod vállalni, akkor a levegő tisztul körülötted, a lelked meg tisztul benned. Alkalmazd mindig magadra Isten ígéjét. Isten soha nem beszél el a fejed felett, sem a talpad alatt, sem a füled mellett. Éppen mindig veled beszél. Mindig rólad beszél. És mindig valami konkrét dolgodról beszél, amibe változást akar hozni az életedbe. Isten változtatni akar a gondolkodásunkon. Ezért mondja a prófétai szót, amelyikben az ő gondolata van, amelyik szembe megy az én gondolatommal. Isten azt akarja, hogy megváltozzon a gondolkodásom. Olyanná formálódjon, mint az övé, mert javamra csak ez lesz. Mert az életemben változás csak akkor fog bekövetkezni. A körülöttem megromlott dolgok csak akkor fognak gyógyulni. Azért akarja Isten a prófétai szót, hogy magadra vedd, hogy a sokféle megrögzött dolgodból kimozdítson. Hogy bele tudunk kövesedni dolgokba, keserűségekbe, vádakba, bűnökbe, és nem tudunk belőlük kimozdulni. Milyen félelmetes, ahogy engedjük magunkban újra és újra a keserűség magvait felnőni. Tele van ez az ország keserű emberrel. És természetesen mindig más a felelős érte. A politikusoktól kezdve a bankárokon át. Isten ígéje meg azt mondja, te engeded magadban a keserűség magvait nagyra nőni. És egyszer csak, mert ez belül nő, mindened keserű lesz. A lelki szád íze, a lelki környezeted, az életed, a gondolkodásod. Amikor kinyitod a szád, mindenből árad, hogy egy megkeseredett ember vagy. A prófétai szó azt jelenti, hogy Isten nem akarja, hogy így maradjak, ahogy éppen most vagyok. Isten azt akarja, hogy megváltozzak. Isten azt akarja, hogy meggyógyuljak. Isten azt akarja, hogy a dolgaim rendbe jöjjenek. Isten azt akarja, hogy higgyek, és kövessem őt. Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Mert aki prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, és vigasztal. Ó, de jó lenne, ha igaz vallomásként el tudnánk mondani minden Isten tisztelet végén, amit énekeltünk, amit oly sokszor énekelünk. Itt van Isten köztünk. Gyertek őt imádni. Ehhez az kell, hogy engedj a megértett prófétai szónak. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem vagy te néma Isten, sem bálvány, sem kép, sem szobor, sem álom, sem vágyaink kivetítése a semmibe, hanem élő Isten vagy, aki emberekre bízod a te örök ígédet, és akiknek tovább kell azt mondania. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetünkben és ebben az országban, s határon túl, szerte az egész világon, 10 és 100 000 számra keresztény templomokban hangzik a prófétai szó. És hogy a világ még áll és él, és hogy nem ment még minden egészen tönkre, sem körülöttünk, sem bennünk, bár jó szándékú, de avatatlan kezünkkel annyit rombolunk, azt annak köszönhetjük, hogy szól a te beszéded, és emberek meghallják, és engednek neki, és ott mindenütt gyógyul és újul az élet, és szépül minden. Köszönjük, hogy ezt akarod velünk is, most is. Cselekedj kegyelmesen mindannyiunkkal, hogy amikor tőled szóljon, akkor ne meditáljunk, ne vitatkozzunk, ne hessegessük el, hanem merjük elfogadni a te személyes szavadként, és tudjunk engedni neki. Áldj meg bennünket ezzel az ajándékkal, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a nyári menetrendünkben fogjuk megtartani. Kedves testvérek, 2 nyári gyermek és ifjúsági táboron vagyunk már túl. Nagy öröm számunkra, hogy mindkettőt megáldotta az Isten. Innen is most is szeretném megköszönni a testvérek segítségét, azokét, akik elmentek ezekbe a táborokba és szolgáltak ott, és nagyon köszönöm a testvéreknek azokat az adományokat, amelyeket külön erre a célra tettek. Évről évre egyre több az olyan gyermekünk, aki nem tudja a tábor költségeit kifizetni, nehéz körülmények közt élnek, nekik igyekszünk segíteni egy kis plusz gyűjtéssel, amelyet most is külön kérünk tőletek. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Ambrus Mártonnét, aki 83 esztendőt, és Molnár János testvérünket, aki 59 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló hátramaradottaknak. Kedves testvérek, most a hittantáborban volt gyermekeink egy rövid kis beszámolót adnának a gyülekezetnek egy kis műsor keretén belül a táborban vett lelki ajándékokról és foglalkozásról. Fogadjuk őket szeretettel, rövid néhány perc lesz ez csupán.